Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Péntektől vasárnapig tartják Rómában a családoknak, gyermekeknek, nagyszülőknek és időseknek szentelt nagy jubileumi találkozót, melynek kiemelkedő eseménye a 14. Leó pápa által bemutatandó vasárnapi szentmise. Magyarországról is kiutazott egy több mint 30 fős küldöttség. Marton Zsolt váci megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi bizottságának elnöke vezetésével. Több mint 60 ezer hívet várnak Rómába a három eseménydús napra, melyeken közös imádságra, gondolkodásra és ünneplésre nyílik sok-sok lehetőség. A résztvevők 120 országból érkeznek minden kontinensről. A Parajdi sóbánya utolsó megmentett szárnyát, a telekdiágat is elérte a korondpatak vize, ezzel gyakorlatilag a teljes létesítmény működésképtelenné vált. A bejáratot lezárták, a mentést hivatalosan feladták. A döntés hatására elszabadultak az indulatok, a helyiek az utcára vonultak, tiltakozások kezdődtek a bánya kapuja előtt. A közösség úgy érzi, cserben hagyták őket, és nem csak a víz vitte el a bányát, hanem az elmaradt döntések, a késlekedő beavatkozások és a felelősség hárítása is. Sebestyén József a bányafejlesztési igazgatója lemondott. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet. Felhívják a csatlakozni kívánó adományozók figyelmét, hogy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy a számlaszámukon átutalással, Parajd megjelöléssel segíthetik a katasztrófa károsultjait. Miközben az országos figyelem a Parajdi sóbányánál kialakult vészhelyzetre irányul, Háromszéken egy másik súlyos természeti probléma alakult ki. Napok óta tartó intenzív esőzések miatt 9 településen öntött ki a víz, több száz embert kellett kitelepíteni, és több száz hektár földterület került víz alá. 2 tonna humanitárius segélyszállítmánnyal és vízszivattyúkkal indult útnak a Magyar Református Szeretetszolgálat csapata a Kovászna megyében található Nagy Borosnyóra, hogy az árvíz elleni védekezésben segítsék a határon túli közösséget és támogassák a kitelepített családok élelmezését. Donald Trump amerikai választási győzelme és a liberálisok bukása olyan, mint egy álom, de az európaiak álmát Brüsszel elrabolta, kisiklatta az európaiak jövőjét, álom helyett rémálmot kaptak, fogalmazott a miniszterelnök Budapesten a Szépek Hungary 2025-ös rendezvényen tartott nyitóbeszédében. Az Alapjogokért Központ által szervezett tanácskozáson Orbán Viktor azt mondta, ha a patrióták győznek a következő időszak választásain, megkezdődhet Brüsszel visszavétele. Keresztény kultúrát akarunk, nemzeti alapon álló iskolákat, félelem nélküli utcákat és városnegyedeket, büszkék akarunk lenni a nemzeteinkre, ez a patrióta terv, jelentette ki a kormányfő. A világ legnagyobb jobboldali seregszemléjének titulált konferenciára 600 külföldi vendéget várnak 2 nap alatt. Orbán Viktor hivatalában fogadta Robert Ficót, Szlovákia kormányfőjét, aki a Szépek Hungary rendezvényre érkezett Magyarországra, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyalás legfontosabb témája Magyarország és Szlovákia energiabiztonságának kérdése volt. Robert Fico korábban Magyarországgal együtt kifogásolta az Európai Bizottság tervét, miszerint 2027 végéig uniós szinten leállítják az orosz földgáz importját. Orbán Viktor később hivatalában fogadta Andrej Babis, Csehország korábbi miniszterelnökét, a csehországi ANO párt vezetőjét is. Az ANO a Fidesz testvért pártja, a Patrióták Európai Párt családjában az októberben esedékes csehországi parlamenti választások legnagyobb esélyese. Nem lezárni kell a földgázvezetékeket, ahogy Ukrajna tette, hanem újakat építeni, mint Bulgária, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Szófiában. Szijjártó Péter a Bulgária területén áthaladó földgázvezetékek kapacitásának bővítését célzó vertikális gázfolyosó projekt munkálatainak megkezdése alkalmából rendezett ünnepségen beszélt. Kifejtette, Közép-Európában sajnos jelentősen leromlott az energiaellátás helyzete. Elhangzott, Magyarország stratégiai jelentőséget tulajdonít az együttműködésnek Bulgáriával. Végül az időjárásról. A folytatásban gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé lénkül. A hőmérséklet a hajnali órákban 8-10, napközben aztán 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Muzika Aulika Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Május 30-án pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, Uram Jézus, minő csoda, Te életet adtál nekem, Te megajándékoztál szereteteddel is. Édesanyádat is nekem adtad, mindenem, amin van, tőled jön. Mindezért a sok jó téteményért, hogyan adjak hálát neked? Minden napomnak ezentúl egy folytonos Te Deumnak kellene lennie dicsőségedre és dicséretedre. Szentlélek, kegyeskedjél kifejezni az Atyának végtelen hálámnak érzéseit, mindezért a sok csodás adományért, értelmemért és minden képességemért, testemért és testem minden tagjáért, az emberek barátságáért, melyet náluk találok. Dicsérve légy, Uram, örökkön, örökké, az egész világ által, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk a szeretetről szól. Thomas Mertontól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Ha igaz szívvel szeretjük egymást, akkor szeretetünk megkapja a tisztánlátó okosság ajándékát, amely minden egyes lélekben felismeri és tiszteletben tartja Isten terveit. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Zsanettek és Jankák ünneplik névnapjukat. A Zsanett héber, latin, francia eredetű név, a Johanna változata, ami a János férfi név, női párja, jelentése Jahve megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A Janka pedig héber, görög, latin, magyar eredetű név, és ez a név is a Johanna változata, amely a János férfi név, női párja. Így nem meglepő módon ezen név jelentése is ugyanaz, mint a Zsanetté, vagyis Jahve megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A mai napon van Csaba királyfi ünnepe, a mai nap a Szent Jobb megtalálásának emléknapja is, és ma van a szklerózis multiplex nevű betegség világnapja is. Műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, amelyben a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélgetünk dr. Czeisel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztőközpont intézményvezetőjével. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. A folytatásban a közérdekű információké lesz a főszerep, hiszen hasznos közlekedési információkat ismertetek majd az útnak indulókkal, közlekedőkkel, majd péntek lévén a várható időjárásról Rázsi András meteorológust kérdezem. A folytatásban a Napverse című kis műsorunkban Mécs László Májusi Legenda című versét mondja el Balog András. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. Ezt követően a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban ezúttal Szent István király erekéinek átvitele emléknapjáról beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. Majd a folytatásban a napi mája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik tehát a Szent István Rádió péntek reggeli műsorkínálata. Műsorismertetéssel én legközelebb a 8 órai hírek után jelentkezem. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban!
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról kérdezi dr. Czeisel Barbarát, a Budapesti Korai Fejlesztőközpont intézmény vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nem is volt szám szerint ennyi érintett, az az igazság, mint amennyi most van.
Ezt mondom, hogy egyrésztről ugye az is egy kérdés, hogy valóban többen vannak-e az érintettek, vagy mi szakemberek és a nem szakemberek tudása, differenciált diagnosztikai, ez most a szakemberekre vonatkozó ismerete nagyobb, mert azok a gyerekek, akik 10 éve, 20 éve hasonló tüneteket produkáltak, és most már fiatal felnőttek, és esetlegesen gyereket vállalnak. Azok a fiatal felnőttek akkor úgy voltak titulálva, hogy ő a rossz gyerek, a nehezen együttműködő gyerek, tehát nem ezeket a kifejezéseket, diagnózisokat használtuk rájuk. Azokról a fiatal felnőttekről beszélek, vagy nem fiatal felnőttekről, felnőttekről, akik szintén érintve voltak, csak nem voltak megnevezve, nem voltak ilyen státusszal ellátva, hogy mondjuk atipikus, vagy neurodiverz, vagy ADHD, vagy autizmus. Mert nem volt erre tudásunk, és az internetről, ami megdobta ezt a tudás mennyiséget mindenki számára, nem tudtuk beazonosítani ezeket a tüneteket. És akkor azért folytatnám, szóval, hogy az okok, az apámnak volt az egész életének a témája, hogy egy atipikus fejlődés, vagy egy tipikus fejlődés, az mennyiben genetikai, mennyiben környezeti. Na most ezeknél a gyerekeknél, akikről beszélünk, ott egyértelmű, hogy van, és minimum 50%-ban, tehát nem minden gyerek esetében, de hogyha nézünk mondjuk 100 gyereket, megkérdezzük a szüleiket, felveszük az anamnézist, azért 50%-ban minimum van, hogy a szülőkben is és a családban is volt hasonló impulzív
előfordulás,
igen, tehát hogy a szülőkben, akár az érintett szülőkben. Itt ezt nagyon fontos megemlítenem, hogy azért mostanában már ugye nagyobb a párkapcsolati választási lehetősége a fiataloknak. Mi annak idején jártunk X helyekre, és nagy valószínűséggel, jó szerencsével azon a 6 helyen, ahova jártunk, a szocializáció témakörében, vagy az oktatásban, ott találkoztunk valakivel, aki aztán megtetszett, és összekötöttük az életüket. Most ha belegondolunk abban, hogy megint csak a online világ megnyílásával fiatalok többnyire már egyrészt találkoznak különböző társkeresőkön, de ott is aztán a kapcsolódás akár a közös érdeklődés lehet. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy fiatalok egyrészt most már sok olyan területre tudnak fókuszálni az online meg a nem online térben, ami a saját érdeklődésük, tehát például van egy fiatal, aki az informatika iránt érdeklődik, a fizika iránt, a matematika iránt, zene iránt, és akkor itt most erre próbálok kiukadni, akkor nagyobb valószínűséggel az internet megadja a lehetőségét, hogy olyan párt is találjon, aki hasonló érdeklődésű, és két hasonló érdeklődésű ember, akár hasonló viselkedésű, akár nevezhetjük atipikusnak esetében, ugye ez a genetikai faktor, amikor két olyan fiatal találkozik, akinek mind a kettőnek az informatika, a menetrendek, a repülők, a zene, a fizika, stb. Más a közös érdeklődés, ott azért nagyobb az esély arra, hogy ezek a területek egy különleges személyiséget, egy atipikus vagy egy neurodivers személyiséget rejtenek, és amikor ők családdá alakulnak, akkor megemelkedik ugye a két szülő által, mert egy szülő is hordoz genetikai valószínűséget, amit továbbad, de hogyha két szülő érintett, akkor ez meg tud, ez a, hogy mondjam, ez a valószínűség emelkedni.
Kedves tehát Barbara, bocsánat, hogy közbeszólok, ugye megszólalt Ömböc Ezer Endre leánya, talán nem sértő, ugye, hogy ezt mondtam,
de
az időt be kell fejeznünk a beszélgetést, vagy azt mondani, hogy folytatjuk majd a beszélgetésünket.
Még befejezném az apám gondolatával, hogy mondják, hogy van a genetika, és van a környezet. A környezet nagyon meg tudja határozni azt a hajlamot, amivel érkezünk. Itt a Covid az nem segített, itt nem a vírusra beszélek, hanem a bezártság, a természet nélküliség, a játszóterek nem kihasználtsága, és aztán nagyon tud befolyásolni még egyéb más szocializációs tényező és akár családi okok egy olyan genetikai hajlamot, ami ezen az említett témák köré csoportosul. Tehát ezek mind összejátszhatnak, a legfontosabb, hogy ezeket a gyerekeket ne stigmatizáljuk, megfelelő szakember vizsgálja, a legeslegfontosabb, hogy a szülők kapjanak segítséget, mert ez nem rossz nevelés, ezek a gyerekek különleges személyiségek, a szülők kapjanak szülőedukációt, a gyerekek kognitív viselkedés terápiát, és a társadalom pedig információt és elfogadást tanúsítson.
Elhangzott egészségügyi perceinkben az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról kérdezte dr. Czeisel Barbarát, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán aszfaltoznak az M3-as autópálya csomópontjában, ahol az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 3-as és a 2-es kilométerek között a belső és a középső sávot zárták le. Felújítják a 11-es kilométernél található helyő keresztúr pihenőhelyet, ezért azt a határ felé vezető oldalon lezárták. Kistokaj térségében aszfaltozási munkák kezdődtek, az M3-as autópálya irányában a 20-as és 21-es kilométerek között a külső sávot lezárták, így a 21-es kilométernél lévő Kistokaj csomópontban a le- és felhajtó ág sem használható ezen az oldalon. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és 39-es kilométerek között felújítási munkák folynak, ezért ezt a szakaszt lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Épül az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasza, ezért a 4-es főút Törökszentmiklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszentmiklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Borsod-Nádast közelében az 51-es és 54-es kilométerek között hídjavítás miatt van félpályás lezárás és jelzőlámpás irányítás. A 37-es főúton Szegilong és Bodrogolaszi között burkolat felújítást végeznek. A 46-os és 59-es kilométerek között több szakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra lehet számítani. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Nagybózsva-Nyíri összekötő úton Bózsva és Nyíri települések között felújítják a burkolatot. Az 1-es és 3-as kilométerek között az utat teljes szélességében lezárják, kerülni Kisbózsva felé lehet. És végül, de nem utolsó sorban a 7,6 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás. Ezen a hétvégén, azaz május 31-én szombaton 22 órától, június 1-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hat óra 22 perc van, reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Péntek lévén szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Rázsi András meteorológust. Szervusz András, jó reggelt kívánok neked.
Jó reggelt kívánok.
Nos, szép napos időben, gyönyörű nap felkeltében volt részem, fogalmazzak így egészen pontosan, az ide tartó reggeli úton a nap főszerephez jut a mai napban. A mai napunkon az időjárás előrejelzésben is?
Így van, napocska lesz most a főszereplő, ami tegnap volt egy kis front, ami a térségünk időjárását is meghatározta, de gyors lefolyású, gyors elvonult, és most már a napocska, ahogy mondtad, a főszereplő, a légmozgás is térségődik.
Hőmérsékletek tekintetében milyen hőmérsékletekre számíthatunk? Mi lesz a maximum?
Hogyha a mai napra gondolsz, akkor egyelőre még marad az a 20 és 25 fok közötti hőmérsékleti tarás körzetünkben, hát inkább 25-höz közelebb, köszönhető a napsütésnek, de a hőérzetünk, mivel hát folyamatos, nem folyamatos, de jelentékeny napsütésre számíthatunk, ezért az jelentősen emelkedni fog, ugyanis ilyenkor azért már igen-igen nagy ereje van a napnak.
És a szombati, valamint a vasárnapi napra mit ígérsz nekünk? Marad ez az időjárás?
Nem, hanem még melegebb lesz.
Még melegebb lesz.
Mondhatjuk azt, hogy elkezdődik a naptári nyár, a meteorológiai nyár naptár szerint, és hát úgy tűnik, hogy az időjárás is hozza a formáját ehhez képest. hát mondhatnám azt is, hogy ránk rúgja az ajtót a nyár, egyre melegebb hőmérsékletekre számíthatunk. Hát vasárnap az országnak már olyan pontja, ahol már megközelíti a 30 fokot is, majd Eger környéke, Eger Miskolc környéke pont nem, de ugyanakkor jelentősen 25 fok fölött lesznek majd a hőmérő irányszálai.
Akkor elmondhatjuk, hogy szép szabadtéri, vagy legalábbis természetközeli programokat lehet majd szervezni a hétvége folyamán.
Így van, ezt mindenképp javaslom.
Végül pedig orvos-meteorológiai jelentésként milyen jó tanácsot tudsz nekünk adni?
Hát elvonult a front, szóval egyelőre fronthatás nem számíthatunk, viszont a felmelegedés az a melegfront érzékenyekre bizony hatással lehet, szóval hát erre oda kell figyelni.
Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. További szép napot és majd holnaptól szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásra!
Viszont kívánom, minden jót, szia!
A nap verse. Mécs László, májusi legenda. Zöld vetések ringó tengerében gyalogösvény ment, oly keskeny épen, mintha Mózes vágta volna széjjel, világhírű varázsvesszejével. Léha tücskök dáridója zengett, s csiklandozta a mosolygó csendet. Bár szívemben régi tüske égett, megáldottam a nagy mindenséget. Az utacskán lábam hegykén ment át, orrom mesét szimatolt, legendát. S íme jött is szembe az ösvényen egy szakállas koldus lassan, vénen. Úgy mutatta félkarját a csonkát, pőrén, mint pénz kölykező vagyonkát. Másik karja felém nyúlva pénzt kért. Belenyúltam a zsebembe pénzért. Számolgattam, apró pénzt kerestem, bosszankodva és fukarkaresten. S még pirulva pénzböngészve álltam, hirtelen lótbőrös lett a hátam. Különleges, túlvilági csend lett, harangvirág hallhatóan csengett. S bár lehuntam mindkét szempillámat, mintha Jézus nézett volna rám ott. Borzongások leptek el, mint hangyák, s meghallottam Jézus titkos hangját. Mit számolgatsz olyan kínos bölcsen? Mikor kértél, hogy szíved megtöltsen boldogsággal, s balzsam kellett kegyszer. Anyád csókját számoltam csak egyszer. Megszámoltam álmaid vetését, gyermekek, fák, fecskék nevetését. Holdas esték néma titkú báját, lepkék, rétek, targa karneváját. Megszámoltam a sok szívet, ember, mely feléd nyílt, mint tulipán tenger. Számoltam az égből rátszalasztott napsugarat, jóságot, malasztot. Megszámoltam csöppenként a vérem, mely kifolyt, hogy élhess hófehéren, s boldogsággal szívedet megtöltse. Te meg számolsz, mint garaskák bölcse. E szavakra pillám felnyitottam, de nem láttam, csak a koldust ottan. Pénzt várt, én meg zavaromban nyomban pénztárcámat a markába nyomtam. Ő rám nézett félve, megindultam, s azt gondolva, hogy megbolondultam, futni kezdett. Nagy jó kedvem támadt, zöld kalászok csókolták ruhámat, tust vonózott a föld minden tücskes, a szívemből önmagától kihullott egy régi rozsdás tüske.
Mécs László májusi legenda című versét Balog András előadásában hallották. Mécs László premontrei szerzetes, költő, lapszerkesztő, a két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb és leghatásosabb egyénisége volt. 1895. január 17-én született Hernád Szent Istvánon, falusi tanító fia volt. Középiskolai tanulmányait Kassán végeztem, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-latin szakos hallgatója lett. 1914-ben belépett a premontrei szerzetesrendben. A következő évtől jelentek meg versei. 1916-ban a rend tanárjelöltjeként folytatta tanulmányait Két évvel később pedig pappá szentelték Jászóváron. A felvidéki premontrei gimnáziumok megszűnése után jászóvári könyvtáros, majd 1920 és 29 között nagykaposi plébános volt. 1923-ban jelent meg első kötetem, a hajnali harangszó. 1930-ban plébánosnak nevezték ki Király Helmecre. 1935-ben találkozott Paul Valéry francia költővel, aki később előszót is írt a második francia nyelvű verses kötetéhez. 1941 és 49 között a Vigília főszerkesztője volt. 1944-ben elhagyta Király Helmecet, Csornán és Pannonhalmán barátainál, rokonainál élt visszavonultan. 1953-ban koholt vádak alapján 10 évi börtönbüntetésre ítélték, 1956-ban rehabilitálták. A következő évtől ismét lelkipásztori tevékenységet folytatott. Mécs László 1978. november 9-én hunyt el Pannonhalmán. Hagyatékát a pannonhalmi bencések gondozzák.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. XIV. Leó pápa ellátogatott a Castel Gandolfói pápai rezidenciára és az ott működő Laudato Si ökoközpontba. Pápai távirat. A SELAM, a latin-amerikai és karib térségi püspöki konferenciák tanácsa, a kollegialitás jele az evangelizáció szolgálatában. A vatikáni kertekben virágokból elkészítették 14. Leó címerét. A magas torony. Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére. XIV. Leó pápa ellátogatott a Castel Gandolfói pápai rezidenciára és az ott működő Laudato Si ökoközpontba. A pápa csütörtökön délelőtt elhagyta a Vatikánt és a Róma közelében fekvő Castel Gandolfóba látogatott, ahol a pápák nyári rezidenciája található. Itt hozta létre Ferenc pápa 2023-ban a Laudato Si kezdetű enciklika nyomán működő ökocentrumot, ahol a környezetvédelem, közös otthonunk megóvása áll a középpontban. Leó pápa meglátogatta az apostoli palotát is. Újból meglepetéssel szolgált 14. Leó pápa, aki május 29-én délelőtt egy autókonvojjal elhagyta a Vatikánt, hogy fölkeresse a Castel Gandolfói pápai rezidenciát, adja hírül a Szentszék sajtóközpontja. A pápa először meglátogatta a Laudato Si ökocentrumot, amelyet Ferenc pápa 2 éve hozott létre a pápai villág területén, hogy a közös otthon megóvására neveljen. Éppen 10 éve jelent meg enciklikája, mely az ihletést adta a központ létrehozására, az átfogó ökológia példájaként. 14. Leó pápa elment az apostoli palotába is, amelyet 2016-ban Ferenc pápa múzeummá alakítatott és megnyitott a látogatók előtt. A pápai enciklikáról elnevezett ökocentrumban a fenntartható gazdaság és az ökológiai megtérés a vezérgondolat. A 10 éve közzétett Laudato Si enciklika olyan témákat tárgyal, amelyek máig nyitott kérdésnek számítanak, például az ember és a környezet védelme, mint egység. Botanikusok, biológusok az átfogó ökológia szakértőinek hozzájárulásával, a központban vállalkozók és szakértők, iskolások és egyetemisták, de a Ferenc pápának kedves, sérülékeny réteg, tehát migránsok, erőszak áldozatául esett nők, fogyatékkal élők, büntetett előéletű személyek, volt kábítószerfüggők, akik általában nem jutnak ilyen képzéshez, lehetőséget kaptak, hogy elmélyítsék az enciklika alapértékeit, és felkészítő tanfolyamokon vegyenek részt, kertészetet és zöld terület karbantartást tanuljanak. Az apostoli palota múzeummá alakított részében, az első emeleten a látogatók hat teremben megtekinthetik a pápaság elmúlt 500 éve során szolgáló pápák portréit. A kiállításon továbbá liturgikus öltözetek, egyenruhák és 9. Pius a múzeum megnyitása alkalmából restaurált hordszéke, illetve a római apostoli palota konzisztóriumi termében 80 évig használt csodálatos trón is látható. A palota belső udvarán áll az a BMW, amelyet II. János Pál használt Castel Gandolfóban nyári útjai során. A palota múzeumban kijelölt turista útvonal különleges kilátóponttal zárul. A látogatók kitekinthetnek arról a balkonról, ahol a pápák az úrangyala imádság alkalmával megjelentek. Így ugyanabból a látószögből nézhetnek a térre és a városkára, mint korábban a szentatyák. Különösen lenyűgöző kilátás nyílik a palotának a vulkanikus tóra néző ablakaiból. A pápák nyári rezidenciájának múzeum alakítása nem akadályozza meg a pápákat abban, hogyha szándékukban áll, a palotában tartózkodjanak. A múzeumi rész nem terjed ki a pápák magánlakosztályára és fogadóhelyiségeire. A tárlat kurátora Sandro Barbagallo emlékeztetett, hogy Ferenc pápa nem egyedülálló a pápaság történetében abból a szempontból, hogy nem töltötte nyári szabadságát Castel Gandolfóban. Sok pápa nem látogatott ki a nyári rezidenciára. 14. Benedek és 13. Kelemen gyakran igénybe vették, 6. Pius 25 éven át egyszer sem járt a palotában.
14. Leó távirata. A szelem a kollegialitás jele az evangelizáció szolgálatában. A szervezet létrehozásának 70. évfordulója alkalmából Spengler bíborosnak, a latin-amerikai és karib-térségi püspöki konferenciák tanácsa elnökének küldött táviratában a pápa köszönetet mond a missziós lendület érdekében végzett szolgálatért és Isten zarándok népének lelkipásztori gondozásáért a szeretett kontinensen. Köszönet a latin-amerikai és karib-térségi püspöki konferenciák tanácsának, a szelámnak, a missziós lendület érdekében végzett szolgálatáért, és elismerés azért, hogy a kollegialitás jele, valamint azért, hogy a püspöki konferenciák közötti kapcsolattartás, együttműködés és azok szolgálatának szervezete. Így fogalmazott 14. Leó pápa portugál nyelvű táviratában, amelyet Jaime Spengler bíborosnak, Porto Alegre érsekének és a szelem elnökének küldött a tanács 40. rendes közgyűlése alkalmából, amely megemlékezik a latin-amerikai püspöki konferenciák első üléséről és a szelem létrejöttének a 70. évfordulójáról. A pápa hangsúlyozza, hogy Latin-Amerika és a Karib-térség püspökei kollegiális szellemben gyűltek össze, hogy közösen vizsgálják meg a jelenlegi kor kihívásait a latin-amerikai egyház számára, és hogy érzékeny és hatékony szeretett közösségben olyan lelkipásztori kezdeményezéseket keressenek, amelyek a szentírás, a hagyomány és a tanítóhivatal kritériumai szerinti megoldásokhoz vezetnek. 14. Leó pápa a szellemot a püspöki konferenciák szolgálatában álló szervezetként határozza meg az evangelizálás küldetésében, és Isten hívő szent népének lelkipásztori gondozásában, amely zarándok ezen a szeretett kontinensen. A jelenlegi történelmi helyzetben, amelyben a kontinentális és globális szintű folyamatos válságok miatt nagyon sokan szenvednek megpróbáltatások és szegénység miatt, sürgősen szükség van arra, hogy emlékezzünk, a közöttünk jelenlévő feltámadt Krisztus az, aki védi és vezeti az egyházat, és reményben újjáéleszti azt a szeretet által, amely a hozzánk elküldött Szentlélek által kiáradt a szívünkbe. 14. Leó pápa arra hívja a Szelem tagjait, hogy kérjék Krisztust, erősítse meg az egyházat küldetésében, hogy elinduljon sok testvére felé, hirdesse nekik Jézus üdvözítő üzenetét, és részesévé tegye őket annak az örömnek, amely a vele való személyes találkozásból fakad. Végül pedig azt kéri, hogy imádkozzanak érte a jó pásztorhoz, hogy mindig hűséges lehessek az egyetemes egyház szolgálatához, amelyet rám akart bízni. A vatikáni kertekben elkészítették virágokból 14. Leó címerét. Az infrastruktúrák és szolgáltatások igazgatóságának kertészeti és környezetvédelmi szolgálata 2 hétig dolgozott a kormányzóság épülete előtti területen. A Szent Ágoston rend emblémája az igazgatóság Kovács Műves szakosztályának közreműködésével készült. Befejeződtek a munkálatok a vatikáni kertekben, a kormányzóság épülete előtti téren, amely a Szent Péter bazilika mögött az apszis felé lejtő területen található. Elkészült 14. Leó pápa virágokból kirakott címere. Több száz színes növény, mint egy mozaik meg annyi csempéllyel tette lehetővé a virágművészet eremek művének megvalósulását. A korábbi pápai címerekhez hasonlóan ezt is minden évben több ezer ember csodálja meg egy kivételes kilátópontról, a vatikáni bazilika kupolájának tetejéről. A címert a Vatikán Városállam Kormányzóságának Infrastruktúrák és Szolgáltatások Igazgatóságának Kert- és Környezetvédelmi Szolgálata készítette, amelynek megvalósítása közel 2 hetet vett igénybe, tekintettel az új címer virágokból való megtervezésére és a helyszínen történő kialakítására. Átlagosan naponta 2 ember dolgozott rajta, akik mesteri tudással és művészi érzékkel tették lehetővé a virágkompozíció létrehozását. A keret szerkezete, amelybe a címer részletei be vannak illesztve, ugyanaz maradt, mint Ferenc pápa címerénél. Örökzöld puszpánk pumilla fajtából készítették, amit a címer tetején látható arany és ezüst keresztezett kulcsok közé is helyeztek, amelyek piros zsinórral vannak összekötve. Az aranykulcsot sárga tarka japán kecskerágó cserjével reprodukálták, amelyet gyakran metszenek, így törpe marad és sárgás színű. Az ezüst kulcsot olasz szalmagyopár idény jellegű növénnyel alkották meg, amelyet legalább évente 1-szer cserélni kell a színének megőrzése érdekében. A kulcsokat összekötő piros zsinórokat nyárra, pejva virágból, térre pedig piros, szarvacskás árvácska növényből készítik. A pápai pajzshoz, amely átlósan 2 szektorra oszlik, különféle növényeket használtak fel. A bal felső részben a világos kék háttéren egy fehér liliom látható, a tisztaság és a szüzesség szimbóluma Szűz Mária alakjára emlékeztet. A világos kék szín reprodukálásához 400 darab bojtocska növényt gyűjtöttek össze, amely Ferenc pápa címerében is jelen volt. A liliomot 50 olasz szalmagyopár palántából készítették, melyeket a Kertészeti és Környezetvédelmi Szolgálat üvegház karbantartója dugványozással szaporított. A címer másik részén, alul, világos háttéren a Szent Ágoston rend emblémája látható. Egy nyíllal átszúrt szív, melyet egy könyv tetejére helyeztek. Szent Ágoston megtérésére utal, és Isten szavát szimbolizálja, amely átszúrja az egyház szent doktorának szívét, aki ezt így fogalmazta meg. Szavaiddal átszúrtad a szívemet. A címer világos feléhez 400 darab begónia, bronz színű levéllel rendelkező fehér virágú növényt használtak fel. A szívet keskeny levelű pejva virág palántákból készítették, melyeket az üvegház karbantartó dugványozással szaporított. A könyv megalkotásához az infrastruktúrák és szolgáltatások igazgatóságának, Kovács Műves szakosztályának közreműködését kérték, akik fémlemezből készítették el a könyv formáját. Ebbe vörös díszkavicsot helyeztek el, az oldalához fehér díszkavicsot használtak. Összességében tehát a természet a maga pompájával és színeivel, a vatikáni kertek munkatársainak mesteri munkájával ötvözve, életet adott a művészet és a szépség ezen ékkövének, 14. Leó pápa címerének.
A magas torony. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
Egy kis szimbolikus történet nagyon szépen szemlélteti Urunk mennybe menetelének beszélő titkát. Egy ember egy magas toronyhoz érkezett. Belépett az ajtón, és ott teljes sötétség fogadta. Ahogy körbe tapogatózott, belebotlott egy csiga lépcsőbe. Kíváncsi volt, vajon hová vezet a lépcső, ezért elkezdett lépkedni fölfelé, és közben nyugtalanság támadt a szívében. Amikor visszanézett, megrémülve látta, hogy azok a lépcsők, amelyeket már maga mögött hagyott, kihullottak és eltűntek. Előtte a fölfelé kanyarodó csiga lépcső, merről fogalma sem volt, hogy hová vezet, mögötte pedig az ásító óriási fekete üresség. Ha ehhez a szimbolikus történethez hozzáolvassuk, a szó eredeti értelmében is felmelő ünnep szentírási részeit, amelyek a gondolkodásmód megváltoztatására is meghívást intéznek, akkor a félelem és nyugtalanság, amely sokszor bennem is ott van, fokozatosan eltűnik, és életem értelmére is rátalálok felfelé nézve. Krisztus mennybe menetelének ünnepe pontosan ezt üzeni. Ne féljek elindulni felfelé, mert már tudom, hova vezetnek azok a bizonyos lépcsők. Jézusnak el kellett mennie, fel kellett mennie, hogy onnan fentről küldje a Szent Lelket, aki átjár és felfelé mozgat, ha rácsatlakozom. Így bátran lépkedhetek abban a toronyban, életteremben, ahová Isten helyezett. Antoni de Melo jezsuita szerzetes története szerint, amikor elérkezett a mester távozásának ideje, a tanítványok könyörögtek neki, hogy ne menjen el. Ő azonban így szólt. Hogyan is látnátok, ha nem mennék el? Erre azok is kérdéssel feleltek. Mi az, amit majd meglátunk, amiután elmész? A mester azt mondta. Én csak annyit tettem, hogy ültem a folyóparton, s osztogattam a folyóvizet. A küldetésem pedig az volt, hogy majd, ha félreállok, észrevegyétek a folyót, és magatok is tudjatok meríteni belőle. Jézus is eltávozik, pontosabban eltűnik a felhő mögött. A felhő is jelkép, szimbólum. Istenre utal, aki nem csak felülmúl minden emberi képet és elképzelést, hanem az ember transzcendens valóságára is irányítja a figyelmet. Ugyanakkor Szent Lelke által bennünk is ott van, hogy belülről mozdítson minket, és emlékeztessen arra is, hogy ahová a fő, Krisztus ment, arra tartunk mi is, az ő misztikus teste, az egyház. Ha ugyanis az egyház nem Krisztus misztikus testeként értelmezi magát, és nem felfelé ívelve halad, akkor földhöz ragadt marad, és nem képes teljesíteni Krisztustól kapott küldetését. Így nem a beteljesedés lesz a célja, hanem az önmegvalósítás, amely mindig kudarcba fullad. Ez a tét, s ez ismét nem fenyegetés, hanem szerető figyelmeztetés az egyetlen értelmes küldetés teljesítésére. Krisztusnak, a fejnek utasításait követni, s akkor élete bennem marad, mert tagja maradok másokkal együtt. Így teljesedhet be a pünköst, s leszünk, lehetünk igazi egyház, amely több, mint intézmény, a Szentlélek életével átitatott egyének közössége. Meg kell tanulnunk meríteni abból a folyóból, abból a tanításból, amelyet Jézus hagyott hátra nekünk. Ez a tanítás nem más, mint az evangélium, az örömhír tanítása. Ebben benne van az, hogy szeretett lények vagyunk, szeretve vagyunk, és ha ezt egy kicsit is megtapasztaljuk, akkor ezt adjuk tovább, és akkor már itt a földön értelmet nyer az életünk. Már itt a földön világítunk, és a szeretet az, amely egyre inkább kitágítja a lelkünket, és biztat minket, hogy haladjunk előre és felfelé. Mindig felfelé haladunk. Nagyon tetszik nekem a hegyen felfelé haladó ember hasonlata is. A gödrök, amelyekbe időnként beleesünk, megtévesztőek, mert hasonlítanak egymáshoz, és azt az érzést sugallják, hogy ugyanoda esünk vissza. A gödrök hasonlítanak ugyan egymáshoz, de egyáltalán nem ugyanazok. Mindegyik feljebb van. Ha Isten felé tudatosan haladok, akkor eltűnik és elillan, ami mögöttem van. Eltűnik a félelem, és a múltam is beépül jelenembe. Ha ezt elhiszem, bűneim bocsánatot nyernek, és akkor haladhatok fölfelé azon a bizonyos csiga lépcsőn, amely csak fölfelé vezet. Ne féljek fölfelé haladni, mert a torony tetején elém tárul a fény, a maga teljességében, és mindent megértek, minden világossá válik. Mert ez a fény Isten szeretetének fénye, és ott fogok ráébredni arra, hogy valójában egész életemben erre a fényre vártam, vágytam. Sőt, amelyben éltem, s észre sem vettem. A menny állapota, amelyben már most élhetek.
A magas torony. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennybe menetele ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Igazságban, szentségben, tiszta szívben, békességben, hűségben, égi tűzzel.
Jézus megtisztítottál, a bűnből visszahoztál, így már veled járhatok, erős sziklán állhatok. Jézus megtisztítottál, a bűnből visszahoztál, így már veled járhatok, erős sziklán állhatok. Egy a vágyam, egyre kérlek, adj erőt mindig, hogy veled éljek. Egy a vágyam, egyre kérlek, adj erőt mindig, hogy veled éljek. Igazságban, bűségben, tiszta szívvel, békességben, szentségben, égi tűzzel. Jézus megtisztítottál, a bűnből visszahoztál, így már veled járhatom, erős sziklán állhatom. Egy a vágyat, egyre kérlek, a vágyat, egyre kérlek, adj erőt mindig.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Ismét a viszontlátásról és annak öröméről beszél Jézus. Szavait egyaránt érthetjük a feltámadása utáni időszakra vagy második eljövetelére. Az első pünkösd óta szent lelke által Jézus jelen van a világban, az egyházban. Az ő jelenléte a keresztény ember számára a belső, belülről fakadó öröm forrása, amelyet senki nem vehet el a hívőtől. Ha csupán egy pillanatnyi élethelyzet vagy kedvező élmény okozna örömet, azt nem lehetne tartósnak nevezni. Az igazi öröm mindig ajándék, mégpedig Isten ajándéka. Mondhatjuk, hogy részesedés Isten örömében. Életünk örömét akkor fogjuk megtalálni, ha állandóan Istenre figyelünk, elismerve azt, hogy ő a teremtő, és mi az ő teremtményei vagyunk. Ez a létezés öröme, az élet öröme. Istennek köszönhetjük életünket, és amikor ezt felismerjük, akkor valóban öröm tölti el szívünket. Jézus nem úgy beszél az örömről, mint ami majd a jövőben fog elérhetővé válni, nem is csupán úgy, mint ami feletteti a múltbeli nehézségeket, gondokat. Szavai szerint az öröm már a jelenben is megtapasztalható, az öröm állapotában élünk, mert érezzük Isten jelenlétét, kegyelmét és szeretetét. Ha Isten valóban jelen van az életemben, akkor ez örömmel tölt el, s ezt fogom a világ felé sugározni. Legyek az öröm embere, legyek Isten örömének továbbadója.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Szent István király erekéinek átvitelére emlékezünk. A szentmise énekszámai pedig sorrendben a következők lesznek. A Szent Vagyuram énekes könyv 90-es számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik: örvendetes napunk támadt. Majd az Éneklőegyház 98-as számú énekét énekeljük Krisztus feltámada kezdő sorral. Ezután a Szent Vagyuram énekes könyv 118-as számú éneke következik Krisztus teste és Szent vére. Ez az ének így kezdődik. és befejezzük a mai szentmisét a 293-as számú Isten hazánkért térdelünk elődbe kezdősorú ének éneklésével. Az ének első, második és negyedik verszakait énekeljük a mai szentmise végén. Nos, megismétlem sorrendben az ének számokat. A Szent vagy Uram énekeskönyv 90-es, az Éneklőegyház 98-as és a Szent vagy Uram énekeskönyv, vagy úgy is mondhatnám más néven, hogy a Hozsanna 118-as és 293-as számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.